Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az összefogás nemzetünk legnagyobb erőforrása. 1848-ban, majd 1956-ban is bebizonyosodott, hogy csak az egységes nemzet képes nagy tetteket véghez vinni. Megőrizni kultúráját és nyelvét a legnehezebb körülmények között is, fogalmazott a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Londonban, ahol ünnepi beszédet mondott az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen, amelyről az államtitkárság közleményében tájékoztatta a táviratirodát. A londoni Magyar Házban rendezett nemzeti ünnepi fogadáson az államtitkár kiemelte: az igaz hősök azok, akik nem önérdekből, hanem egy nagyobb közös cél érdekében cselekednek. Azok, akik nem hódolnak be idegen birodalmaknak, s akik az életük árán is megvédik hazájukat. Ezért október 23-a számukra nem pusztán a forradalom emlékét őrzi, hanem a bátorság, a tisztesség és a hazaszeretet mércéje is egyben. Donald Tusk lengyel kormányfő bevallotta, hogy ő írja a magyar brüsszelita ellenzék győzelmi tervét, ami jó hír, ugyanis a 2022-es választások előtt is az ellenzék mellett kampányolt, és az eredmény ismert, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Donald Tusk, aki leépítette a demokráciát Lengyelországban, bevallotta, hogy ő írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét. Ez jó hír, egyszer ugyanis már volt ilyen, legutóbb 2022-ben. Donald Tusk akkor még el is jött Magyarországra, hogy beszédet mondjon az ellenzék nagygyűlésén, közvetlenül a választás előtt. Az eredmény ismert, minden idők legnagyobb arányú Fidesz győzelme. Reméljük eljön jövő márciusban is, tette hozzá Szijjártó Péter. Az energiabeszerzés, az energiamix kialakulása az Európai Unióban tagállami hatáskör. Senki sem szólhat bele abba, hogy Magyarország kitől mennyi olajat vagy gázt vásárol, mondta a századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetője a Kossuth Rádióban. Hortai Olivér annak kapcsán, hogy az EU energiaügyi minisztereinek tanácsa 2028-tól megtiltaná az orosz energiahordozók behozatalát, úgy fogalmazott: az Európai Uniós többségnek nincs joga ahhoz, hogy tönkretegye egy tagállam gazdaságát. A szankciókhoz egyhangú döntésre van szükség, az az Európai Bizottság ügyeskedése, hogy megpróbálja a szankciót kereskedelempolitikai intézkedésként átütni a tagállamokon. Ehhez ugyanis elég a minősített többség. Így lehetett, hogy hétfőn az energiaügyi miniszterek elfogadták a bizottság javaslatát, annak ellenére, hogy Magyarország nemmel szavazott rá, tette hozzá. A Demokratikus Koalíció bemutatta új, 3, meghallgat, megküzd, megvéd pillérre épülő kampányát, amelyet Dobrev Klára, a pártelnöke ismertetett online sajtótájékoztatóján. Dobrev Klára azt mondta: ez a 3 szó, a meghallgat, a megküzd és a megvéd nem egy szlogen, nem egy reklámszöveg, hanem az új DK baloldali politikájának lényege. A pártelnöke emlékeztetett arra: immár 14 éves a demokratikus koalíció, amely most egy új korszak kezdetén áll. Egy új DK született, amely már nem kizárólag klasszikus parlamenti pártként működik, fogalmazott. A koszovói parlament nem szavazott bizalmat vasárnap Albin Kurti miniszterelnök jelölt új kormányának. A 120 tagú képviselőház 56 tagja szavazott igennel az önrendelkezés nevű párt elnöke vezette kormányra, vagyis 5-tel kevesebben támogatták Albin Kurti beterjesztését, mint ahány szavazatra szüksége volt a politikusnak. A február 9-i parlamenti választást a kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte meg a voksok 42,3%-ának megszerzésével. Ez 48 képviselői helyre volt elegendő. Végül az időjárásról. Hétfőn átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, majd északnyugat felől ismételten erősen befelhősödik az ég. A nap első felében kicsi a csapadék esélye, délutántól azonban északnyugat felől egyre több helyen előfordulhat eső, záporeső. A nyugati a szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul hétfőn. Híreket hallottak.
Krisztus kereszt az erdőn.
Kedves hallgatóink, most a 2019. március 24-i adásunk ismétlését hallják.
Indulj el egy úton, én is egy másikon, hol egymást találjuk, egymásnak se szóljunk.
Ugye sokunknak ismerős ez a dal. Ennek a népdalnak dallamára járták végig úgymond, annak idején, még 1979-ben az országos kék túra útvonalát Rockenbauer Pál és társai. A mai műsorban mi is a kék túrán indulunk el, és bemutatunk két olyan szakrális emléket, melyek az útvonalat gazdagítják. Az első egy fakereszt, amely Makkos-Hogyka közelében áll a Zemplénben. A második egy kápolna, mely Nógrád megye névadó településéhez közel áll. Tartsanak velünk! Nemrégiben itt Makkos-Hogykát elhagyva a Kéken és Sátoralja Újhely felé haladva egy keresztet vettem észre. Oda is mentünk, le is fotóztuk, el is olvastuk a feliratát. Isten dicsőségére és Rockenbauer Pál emlékére ezt hirdeti a feszület felirata. Nem volt egyszerű megtalálni önt, mert ugye az, hogy ki készítette, nem szerepel a kereszt feliratában. Pásztor Viktor a kereszt készítője egyszerű favágóként mutatkozott be, mutatjuk őt be egyszerű favágóként. Kezdjük először akkor a fával, hogyan lett favágó.
Családunkban többen dolgoztak erdészeten, erdészek között erdészek is voltak sokan. Dédnagyapám vadőrként került ide, nagyapám testvérei erdészként dolgoztak, és a családból egyre többen dolgoztak fölfát, fűrészeltek, szomszédom is, Gyula bátyám, és valahogy rákaptam az ízére, hogy föl tudjuk dolgozni, ne csak kivágjuk, ne csak eltüzeljük, hanem hogy valami pici értéket tudjunk belőle képezni, alakítani.
Picit? A fa az óriási érték.
Óriási érték, de itt még teljesen más a szemlélet. Európában már licit állnak azokra a fákra, amik még itt tűzifának mennek el. Csak piciten tudják megvásárolni azt, amit itt még Rózsahegyen eltüzelnek.
És ön eredetileg is hogykai lakos volt?
Igen. Sárospatakon születtem, de makkos-hogykai vagyok.
És hogyan jött a keresztállítás ötlete?
Famunkáim során jó néhány feszület készítése utamba került, és először nehezen, de végül is csak elvállaltam, mert úgy éreztem, hogy nem igazán van dolgom ebben, hogy ezeket elkészítsem, de...
Hát akkor ki készíteni el, hanem egy olyan valaki, aki a fával foglalkozik?
Az, hogy kifűrészel az ember egy fából egy szelvényt, és lerakja, az még egy dolog, de amikor össze kell ácsolni, és azt a régi kivégző eszközt elkészítjük, pillanatok alatt össze lehet vágni, és össze lehet ütni két szöggel, de ezt át is kell tudni élni. Akkor van értelme.
Tehát ezen már nem fognak kivégezni senkit.
Nem is azért mondtam, csak ugye régen az volt.
És akkor ez ilyen vívódás volt önben, hogy vállalja, ne vállalja? Kik keresték meg?
Először egy természetjáró csoport Sárospatakról, később pedig Sárospatak mellett lévő, Királyhegy alatt lévő dombon készült egy kereszt. Az a neve, hogy Hál' Isten domb.
Mert?
A Radványvölgyből, ahogy jöttek ki az erdészeti szállítók, fuvarosok régen lovasszekérrel, nagyon mocsaras rész volt, tehát rengetegen odavesztek, meg rengeteg ló odapusztult, és aki oda föl tudott érni, ott fönt megállt és hálát adott az Istennek, hogy odaig eljutott. És Mitró János erdész úrnak volt a gondolata, hogy oda készítsünk egy ilyen keresztet, és Vitányi Miklóssal és Mitró Jani bácsival elkészítettük. Ez volt az első olyan munka, ami hát nem is tudom, hogy megfogta az ember, de azt is olyan nehezen ácsoltuk össze, hogy nem is tudtam összerakni, hanem a szomszédomat kértem meg, hogy ő ácsolja össze. Pedig én is meg tudtam volna csinálni, de mégis őt kértem meg.
Nem mondom, hogy sejtem, hogy mire gondol, de egyszer találkoztam egy olyan emberrel, aki miután rászögelte a korpuszt a keresztre, rosszul lett, mert az volt az érzés, hogy egy élő embert feszített föl. Hasonló?
Hasonló ez, mert ugye tudjuk azt a fát, hogy honnan származik, ismerik a múltját, hogy hány éves, melyik erdőből van. Ez a kereszt is, ami itt a Kutyahegyen van, Makkos-Hogyka fölött, és egy 80 éves tölgyfából készült. vékony, nem túl magas, nem túl hivalkodó, de ebből például benne volt az, hogy a nagyszüleim, nagyapám abban az erdőben erdőművelőként dolgozott.
De ott nincs is erdő, az egy ilyen dombtető.
Nem, csak a faanyagnak a kiválasztása.
Ja, ahol a fa nőtt?
Ahol a fa nőtt. Abban az erdőben ő a hercegkuti barátaival. Hercegkutiak nagyon erős katolikusok, nagyon tartják a hitüket, nagyon szép összetartó társaság.
Svábok?
Nem csak a svábság miatt, hanem tényleg összetartóak. Sokan irigylik őket, hogy szépek, meg van pénz, de ez a hitük miatt van, mert összetartóak. Ez csak a hit. És nagyapám ott a hercegkuti barátaival tisztított abban az erdőben. Ő alakította ki azokat a fákat, ő választotta ki, hogy barátaival, hogy melyik marad meg, melyiket vágják ki. És ebből az erdőből került ki például ez a faanyag.
Ön választotta ki, vagy itt volt, hozták?
Nem, én választottam ki.
Kiment keresztfát keresni?
Nem, ott dolgoztam. Az volt az utolsó fakitermelési munkám az Észak-Erdőnél. Utána fejeztem be a fakitermelés, és ott még volt lehetőségem arra, hogy ezt kiválasszam.
És akkor már látta benne a későbbi keresztet?
Nem tudtam még, hogy ebből ez lesz. De az, hogy ebből nem deszkát fogunk vágni, nem konyhaszekrény lesz, nem lépcső, azt már láttam.
Különleges volt?
Talán a formája, a koronája. Meg az, amit abban az erdőben átéltünk, mert rendkívül nehéz terület, nagyon-nagyon megfogta az akkori kollégáimat, meg engem is, a nehéz munka, a körülmények.
És akkor megvolt a fa, itt száradt, és hogy jött az ötlete, hogy kereszt legyen belőle mégis? Azt tudta, hogy konyhaszekrény nem lesz, de hogy kereszt lesz, az mikor jött?
Hát valahogy ez összefügg azzal, hogy az ember ilyen bolondja az emplénnek. Tehát ez az emplén szeretet, ezeknek a hegyeknek a szeretete, ez elég nehezen feldolgozható mondjuk egy olyan embernek, aki nem érzi ezt meg, el lehet ide jönni, meg lehet érezni ezt a területet, ezt a környéket, hogy milyen óriási hatása van, hogy meg tudja fogni az embert, az ereje. És valahogy ez a természet szeretet, az, ahogy talán méltatlanul elhallgatják Rockenbauert. Sok helyen állítanak neki emléket, meg tényleg a Dunavölgyön, az Emüton is többször előfordul, hogy fölbukkannak a munkái. De pont amikor ezek a gondolatok forogtak a fejemben, akkor láttam egy ilyen, talán a Sarkörön vagy a Kilimandzsáról készült könyvét ilyen pár száz forintért, és elképesztő volt ezt látni. És akkor indult meg ez a gondolat a fejemben, hogy valamit csak kellene még ezzel tenni.
Ugye Rockenbauer, ha valaki nem tudná, ő volt az, aki, hogy népszerűsítse a kék túrát, végig gyalogolta pont innen kezdve, a Nagymilictől. Nem tudom, Írodkőig eljutottak-e akkor, tehát a másik végpontig, ami ma írott ki az osztrák határ, és innen indulva elhaladt ott is, ahol ez a kereszt most áll.
Nem, a régi kék túra nem ott jött át, hanem bejöttek a faluba, de egy néhány méterrel mentek el mellette. Csak most, hogy ott megy át a kék túra, nem akartam már a régi helyre tenni, mert jóval kevesebb, nem mennének el mellette a kék túrázók, és ezért raktuk ki. Van ott mögötte egy mirabolán szilvafa, azt meghagytuk, hiába szántóföld a terület, hogy legyen mögötte egy kis fácska. Lényeges volt az, hogy ne legyen hivalkodó. Még valahol az ő kis munkásságát is tükröz az egész.
Ismerte őt személyesen?
Személyesen nem. Járt itt gyakran nagybátyámmal, rokonaimmal nagyon jó kapcsolatban volt. Sőt, amikor a keresztállítás felmerült, akkor fel is hívta a munkatársait, Szabados Tamás urat, Helyes László urat, hogy ők jónak látják-e, hogy én ezt elkészítenem, és mind a ketten áldásokat adták rá, úgyhogy utána. De vártam vele, mondom, éveket vacakoltam, hezitáltam rajta, hogy szabad, de nem szabad.
Mi volt a gond?
Hát hogy fogadják el az emberek, meg hogy jövök én ahhoz, hogy egy ilyet oda tegyek? Mondom, kifűrészelni nem nehéz, pillanatok alatt megvan. Még hogyha az ácsolással is megvagyunk, még azzal is, de amikor már ki kell tenni, amikor már az egész kezd élni, az nehezen.
Hogy vitte ki? Végig a falun?
Terveztük ezt, nagyon szerettem volna, hanem egy barátommal, akit sikerült hazacsalni Angliából, Kovács Pétert, őt kértem meg, hogy segítsen kivinni, ő volt a segítőm ebben.
2017-ben?
Igen, 2017 júniusában.
Miért pont akkor?
Volt akkor egy ilyen évfordulók, 32 éve körülbelül, akkor jártak itt Makkosatyán utoljára. És azért volt az időpont választva, és nem akartam ilyen nagy csinadratát, meg ünnepséget nem is szerveztünk rá dolgokat, hanem pont tavaly nyáron az Önök rádiójában volt a Serketánc táborról egy kis riport.
Miről?
Serketánc tábor. Sárospatak mellett van, és Nagy Bozsó Kildikó katolikus teológiát végzett. Őt kértem, hogy segítsen ebben, hogy hogyan tudnánk méltó módon ezt a keresztet avatni. Hát ugye az Induljál egy úton, az is egy csángó népdal. És Sára Csobánt, a Csángáló zenekar vezetőjét kértük meg, hogy a barátaival jöjjön el, meg segítsen. Amikor felmentünk, volt egy kis beszéd, amit Miklós Rudolf barátom mondott. Tényleg röviden, senkit nem föltartva, csak ilyen szépen. És akkor a zenekar tagjaival, egyszerű hangszerekkel együtt elénekeltük az Indulj el egy úton című dalt, és a legszebb az volt az egészben, hogy nem sokan voltak, 31 néhány ember, hogy volt egy hölgy, aki egyik nagyon nagy komoly zenekarnak a tagja, és akkor mondta, hogy énekeljük el még egyszer. És akkor úgy gondoltam, hogy akkor már volt értelme.
Egyébként ön is túrázik?
Hát már egyre kevesebbet, de rengeteget jártunk. Mind a két testvérem is rengeteget az erdőn, kék túrán is. Laci öcsém Budapestről hazajött, tehát ő is szereti, az életünk az erdő. Én is például nem azért jártam az erdőt, hogy farkas leszek, hanem már akkor láttunk farkasnyomot, amikor még ez a farkas propaganda be sem indult. És akkor csak nevettek rajtunk, hogy farkas menj, mert bolondnak nézték az embert. Tehát az erdőfelügyelő, erdőmérnök azt mondta nekem, hogy látom a szemeden, hogy hazudsz. Pedig csak egy egyszerű farkasnyomot láttam, hogy a sziluettjét láttuk egy párás ködös időben.
Akkor ha meg kéne fogalmazni azt, hogy miért is állította a keresztet röviden, akkor hogy foglalná ezt össze?
Talán ez túlmutat az emberén iránt érzett szerelmem, hanem tényleg az a tisztelet, amit a Rockenbauer Pálnak a munka iránt érez az ember. Az, amit ő bemutatott, meg az, amit a munkatársai bemutattak Magyarországról, az sokkal többet érdemel.
És az Isten dicsőségére az hogy jön a képbe?
Hát lehet, hogy nem passzol össze a kettő, sőt, ezt éreztem én is, hogy furán fogják venni, de erre meg szükségünk van.
Az elhangzott beszélgetésben a makkos-hogykai Kutyahegyen álló fakeresztről az állíttatót, Pásztor Viktort hallották. És most irány Nógrád megye, annak is névadó települése, Nógrád.
Erre a Kálváriára, illetve az alatta álló kis kápolnára, itt Nógrád mellett szintén a kék túra bejárása során bukkantam. Följöttünk ide Piroska Jánossal, a Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány kuratóriumi elnökével, a három kereszthez, amely itt áll a dombtetőn, és néz le Nógrádra. A felirata a középső keresztnek, Krisztus keresztjének csak ennyi, beteljesedett 1890. Igen. Átadom a szót.
Igen, hát először is nagy örömömre szolgál, hogy megkeresett bennünket, és igazán büszke vagyok, hogy településünkről, és különösen a Kálvária dombról és a kápolnáról szólhatok. Röviden annyit, hogy az alapítványunk bemutatkozzék, 2002-ben alakultunk, pontosan azzal a célzattal, hogy a településünk római katolikus templomát és hozzátartozó műemlékeknek a védelmét, állagmegóvását, felújítását szem előtt tartva hoztuk létre egyesületünket. Egyesületünk nagyon hatékonyan működik, most máron 17. esztendeje. Időközben megújítottuk a templomunknak a belsejét teljes egészében, komoly művészi értéket képviselve, most pedig a külsőre koncentrálunk. De térjünk vissza a Kálváriára, tehát mindahogy tetszett volt mondani, 1890-es esztendő. Ez volt az az év, amikor Istent, egyházat szerető őseink ide hármas keresztet állítottak. Akkor ez a domb egy csupasz legelőként funkcionált, az akkori közbirtokosságnak a tulajdonát képezte, szinte talán még talaj szerkezetében is igazodik az igazi Golgotához, a kőhegyhez, hát ez is egy kő alapon nyugvó dombocska, hegyecske, és gyakorlatilag az őseink nagyon jól választottak, mert ugye a Golgota domb, hát itt is törekedvén a hűséghez, hát egy dombra állították a hármas keresztet. Hogy ki állította a keresztet, nem tudjuk. A história domuszunkban semmiféle írásos utalás nincs, mert már kutattuk. Annyit tudunk szájhagyomány útján, hogy az ide telepített Trencsény-Zólyom vármegyei szlovákok közül volt egy katolikus réteg is, és ők igazi hithű keresztények voltak, és ők állították ezt a szobrot. Minden bizonnyal valamiféle emlékhez kötődhetett, de nem tudtuk kinyomozni, szájhagyomány, semmiféle mendemonda nem terjedt róla, csak tényként itt áll előttünk a hármas kereszt. Az 1900-as évek elején pedig összeállt egy olyan csapat, aki úgy gondolta, hogy ez a Kálvária domb megérdemli, hogy legyen egy kápolnája. A kápolnáról sincs írásos emlékünk, hogy kik építették. Egyébként egy stílustalan, egy hagyományos kis egyszerű épület, nem mondhatjuk, hogy Árpád korabeli, nem mondhatjuk, hogy egy komoly építészeti értéket képvisel, de mi szeretjük.
Hangulatos, nagyon hangulatos.
Így van, a helye is romantikus helyen van. Mi szeretjük, és tulajdonképpen Vissza kell kanyarodnunk arra az időszakra, amikor ide betelepítették a felvidékről a szlovákokat. Ez az 1700-as évek eleje, a török kivonulása után időszak, amikor tudjuk, hogy Magyarország szinte kihalt, elnéptelenedett. Ide is Mária Terézia közreműködésével, mint ahogy mondtam, Trencsén Zólyom vármegyéből ide telepítettek szlovákokat. Azok részben evangélikusok voltak, és kevés volt köztük a római katolikus, de az a kevés elég volt ahhoz, hogy egy ősmagot alkosson, és maig élő katolikus közösség maradhatott fenn belőle. Mint ahogy mondtam, az 1900-as évek elején összeállt az a klik, végül is megépítették a kápolnát közadakozásból, azt tudjuk, közadakozásból. És nagyon érdekessége és sajátossága a kápolnának, hogy valószínű, hogy az akkori plébánosnak a hithűsége, egyházához való ragaszkodásának volt köszönhető, hogy az akkori Váci püspöktől, Csáki Károly Emánuel volt akkor a Váci püspök, nemrégen láttuk a Bonum TV-n, hogy a halálának 100 éves évfordulóját ünnepelte a Váci Egyházmegye, és a jelenlegi regnáló püspökünk tartott egy nagyon szép, csodálatos beszéddel egy szentmisét. Valószínű, hogy ő adott engedélyt ennek a kápolnának a miséző helyé nyilvánítására, mert ebben a kápolnában falazott kőoltár van, erekje táblával, és az erekje táblában a két orvos szentnek, Szent Kozma és Szent Damjánnak az erekjéje található.
Van valami hír arról, hogy kerültek ezek az erekjék ide?
Nem tudjuk. Ez is egy nagyon érdekes, a mostani váci segédpüspök dr. Varga Lajos, amikor még plébánosként is működött, többször megfordult Nógrádon, és az ő itt léte alkalmával eljöttünk a kápolnához, és ő latinul el tudta olvasni, kiemeltük az erekje táblát, és ő konstatálta, hogy Szent Kozma és Szent Damjan, ami nagyon ritka. És tulajdonképpen ugye a kápolna, mint általában minden olyan fogadalmi hely, valamihez kell, hogy kötődjön, kapcsolódjon. A mi kápolnánknak 3-as kötődése van. Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje, betudható, hogy a falut többször tűzvész porrá égette, akkor fogadalmat tettek az emberek, hogy a tűzvész elkerülése érdekében Szent Flórián oltalmába ajánlják a települést, és van is neki egy szép kis gipszből készült szobra, egy nagyon szép fából faragott szobrot, pedig én 1991-ben Ausztriából kaptam, és az fent található a faluba.
Mi okból kapta, titok?
Nem titok, hanem a rendszerváltás utáni időszakban én voltam a település polgármestere, és mint aki belecsöppent valamibe, aminek nem volt előzménye, nem volt kitapasztalt, kitanult időszaka, úgyhogy mindenki elkezdte törni a maga járható útját. És egy ilyen polgármesteri továbbképzés alkalmával engem is beválasztottak abba a csapatba, aki Ausztriába mehetett egy ilyen 3 napos szakmai tanulmányútra. És ennek a tanulmányútnak az volt a vége, hogy amikor hazajöttünk, elgondolkodtam több mindenen, és tollat ragadtam, és írtam egy levelet annak a szervező bizottságnak, bocsánat, akik az egész dolgot megszervezték, és megköszöntem sok mindent, és többek között leírtam azt, hogy nekünk nincsenek olyan csodálatos adottságaink, nincs gazdasági hátterünk, nincsenek olyan lelkes támogatóink, amikkel olyan dolgokat tudnánk produkálni, mint amit mondjuk Ausztriában láttunk és tapasztaltunk. De vannak hagyományaink. És leírtam, hogy többek között az egyik hagyományunk az Szent Flórián tisztelet, stb. És Essen városában él az a szobrász művész, akivel Grác városa faragtatott egy Szent Flórián szobrot, és nekünk ajándékozták. És a gráci városi önkormányzat részéről az akkori Grácváros tűzoltó egyesületének a vezetője, meg néhány küldött, eljött és személyesen elhozta nekünk, és átadta, és ez volt az első igazi, olyan jelentős, vallási tartalommal egybekötött ünnepség a településen, ahol mai napig ez a szólásmondás járja, Piroska János még a kommunistákat is leültette, és végig kellett hallgatniuk a szentmisét. Na, ez volt az első. Tehát ez kötődik egy kicsit a Szent Flórián tisztelethez. A második fogadalmi napunk pedig a fájdalmas anyának az ünnepe. Hát ennek már van története. Mert ugye tudjuk, hogy amíg mink magyarok nagyboldogasszonyt, Máriát, hazánk védasszonyának, patronájának fogadjuk el, addig a szlovákoknak a védasszonya a szegyen bolyaszná matka, a hétfajdalmas szűzanya. Most konkrétan, ha lefordítanánk ezt a szegyen bolyaszná matka, lehet, hogy nem is ez jelenti, hogy hétfajdalmas szűzanya, hanem a hétfajdalom anyja, valami ilyesmit, de nem tudok teljesen szlovákul. És gyakorlatilag ugye az ő védasszonyuk volt, vagy van, így nevezve, hogy a hétfajdalmas szűzanya. Ennek van egy nagyon gyönyörű szép kegyhelye Sasvárott. És az itteni nógrádiak, akik Trencsény és Zólyom vármegyéből ide települtek, azok hozták a lelkük mélyén a fajdalmas anya iránti bizalmukat és tiszteletüket. Ugyan itt is Mária tiszteletére szentelt templomot találtak, de itt a mennybe felvett Isten szülő temploma van, ott pedig a fájdalmas anyát tisztelték. És ugye ők ezt hiányolták, és valamit pótolni kellett nekik. És a 900-as évek elején, még Trianon előtt, amikor már meg volt építve a kápolna, összeállt egy asszonycsapat, és innen elmentek gyalog Sasvárra. Az nem kis távolság.
Pozsony fölött van?
Hát, nem is tudom egész pontosan behatárolni, hogy Pozsony Nagyszombat beszögelésébe van valahol. Jártunk egyébként innen, 3 autóbusszal voltunk Sasvárot, és elmentek gyalogosan, és a hátukon hoztak egy gyönyörű szép fából faragott piétát. És akkor, mint egy fogadalmi kegytárgyként, ide a Kálvária kápolnába helyezték el. És onnantól kezdve minden szeptember 15-én az ünnepnapján itt szabadtéri szentmise volt. Májusban Szent Flórián tiszteletére, szeptemberben nagy fájdalmas anya tisztelet, és volt egy harmadik fogadalmi ünnep, ez pedig Szent Vendel, mivel nagyon sok állat volt a környéken, állattartásra foglalkoztak, az október 21-én van a névünnepe, és akkor is szabadtéri szentmise volt. De hát ez mara múlt.
Azért nézzük meg a kápolnát, mert közben, ahogy beszélgetünk, megcsörrent a kulcsa. Ezt a sok fenyőfát kitelepítette ide a kápolna köré, meg a Kálváriára.
Nagyon érdekes, hogy ezeket az 50-es években, amikor az akkori érának volt egy ilyen törekvése, hogy minden szabad területre fekete fenyőt telepíteni, és ez a Kálvária domb is ugye állami tulajdonba került, szövetkezeti tulajdonba, bocsánat, ide is betelepítették a fekete fenyő, ami tájidegen. Tehát itt ugye a hárs, azok szépen nőnek, a tölgyfélék, a cserfélék, azok itt gyönyörűen megmaradnak, de hát a fekete fenyőnek nincs létjogosultsága, láthatjuk, sorba dűlnek ki, hát hiszen alig van alatt a termő réteg, és van még egy érdekesség ennek a dombnak, hogy a rendszerváltás utáni időszakban árverésre bocsájtották ezt a területet. És úgy ítéltem meg akkor, hogy sok olyan, hogy is mondjam, ilyen, nem azt mondom, hogy vallástalan, hanem ilyen üzleti célzattal gondolkodtak, hogy ezt a területet megszerezzék, és hát akkor én úgy határoztam a feleségemmel együtt, hogy mi ezt a területet megvásároljuk. Megvásároltuk, és oda ajándékoztuk a Nógrádi Római Katolikus Egyháznak, hogy egyszer és mindenkor egyházi tulajdonban legyen a Kálvária és a kápolna körüli terület. És elég problémás dolgaink voltak, betegségek, mi egyéb, és úgy gondoltuk, hogy tartozunk ennyivel a Jóistennek.
Egyfajta hála.
Igen, egyfajta hála jeleként ajándékoztuk a Nógrádi Római Katolikus Egyházközségnek, és onnantól kezdve ellentétben a szokás joggal, mert mindenki ez az egyházi, nem. Hát papírforma szerint nem az egyházi volt, az egyházi akkor lett, amikor mi megvásároltuk és oda ajándékoztuk ezt a területet, és akkor így most már végérvényesen a Nógrádi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában van. Na közben akkor ide is érkeztünk a kis kápolnához. Kinyitom.
Azért látszik, hogy hozzá-hozzá nyúlnak, nincs ez elhanyagolt állapotban.
Ezt a 90-es években rendbe tettük. Mint mondottam, hogy ez igazából nem egy építészeti értéket képvisel, ennek inkább ilyen szakrális jelentősége van, tehát tessék parancsolni.
Belépünk.
Kicsi a nagyobb rendbetétel 93-as években történt, akkor lett nagyon szépen kivakulva, kijavítva, ezt az egyik nógrádi fiatalemberrel közösen készítettük, ajándékképpen szemben is Jézusoltár, ide ki szoktuk tenni, itt folytatódik a liturgia, és akkor hát itt láthatja ezt a gyönyörű szép piétát, amiről beszéltem, tehát ezt hozták Isten szerető őseink és Máriát tisztelő őseink Sasvárról.
Sasvári piéta korona van mind Jézus, mind Mária felé.
Így van, így van.
Ez is jelzi, hogy kegyhelyről, búcsújáról, helyről származik. Jobbról, balról az említett Szent hát Flórián és Szent
és Vendel. Igen, Vendel szobra. Tessék meg, ez fából van kifaragva. Többször tettünk rá a kísérletet, hogy felvigyük a templomba. De mindig ellenállásba ütköztünk, mert a köztudatban ennek itt a helye.
Ővi a kápolna.
Igen, meg a településünket vigyázza. Tehát itt a helye.
Említette a múltat, a hármas fogadalmi búcsút.
Igen.
Mennyire él ma ez a kápolna?
Gyakorlatilag a hívek tudatában még mindig él, de mivel nagy a paphiány, és a plébánosunknak sajnos 4 települése van, így egyre kevesebb ideje jut arra, hogy hétköznapokon, mert általában ezek az ünnepek zömében köznapra esnek, hogy itt is a hagyományt tisztelve, ápolva Szent Mise legyen. Ezért megelégszünk azzal, hogy a fájdalmas anya ünnepén azért minden esztendőben van szabadtéri szentmise itt a kápolna körül. Egyébként nagy csütörtökön este és éjjel virasztás van, tehát azt a hívek megtartják ilyen hagyománytiszteletként, most is majd a húsvét időben szintén nagy csütörtökön szentségimádás és virasztás lesz itt a kápolnába.
Az országos kék túra itt halad el a kápolna előtt, én is így vettem észre ezt a kis kápolnát, és előtte áll egy kereszt. Ezt ön állítatta valamikor?
Igen, igen, a 90-es években a település környékén található feszületek nagyon rossz állapotban voltak, és akkor ide is csináltattunk egy új keresztet, a temetőbe is csináltattunk 2 darab új keresztet, és azért igyekeztünk odafigyelni a faluban található közel 14 darab feszület sorsára, és úgy érzem, hogy mindegyiknek lett gazdája. Ugye itt a Kálvária kápolna előtt látható keresztet itt, az a kis csapat, aki a forrás környékén dolgozott, azokból
akiket
vannak.
Akiket láttunk idefelé,
igen, igen.
Holnap a vízvilágnapja lesz.
Igen, igen, és ők gondozzák a kápolnát, takarítják itt a környékét. Egyébként egy-két alkalommal mindig van szervezve ilyen egyházközösségi nap, amikor férfiak is jönnek, és akkor egy kis bozótirtás és egy nagyobb lélegzetű munkákat is elvégeznek.
És ezt a keresztet ön miért állította?
Ezt a keresztet, tudod, ez nem kötődik semmiféle fogadalomhoz, csupán a régi, elkorhat kereszt helyébe tettünk egy újat.
És akik itt elhaladnak a kéken, azok bebenéznek a kápolnába?
Igen, igen, igen. Többször kaptunk visszajelzést a kék túrázók részéről, hogy megtekintik a kápolnát. Egyébként megmondom őszintén, van egy olyan álmom, hogyha egyszer lesz egy olyan országos pályázat, mert most éppen hallottam a rádióból, hogy több olyan területen kapnak erdészetek, meg egyéb nemzeti parkok olyan támogatást, amiből komoly infrastruktúrát építenek ki a turizmus, és gondolom, hogy a túrázók részére. És mivel ez egy fontos megálló helye a kék túrának, gondoltam, hogy adottságaink vannak, hogy ha esetleg lenne egy olyan pályázati lehetőség, akkor itt is kialakíthatnánk egy olyan kis infrastruktúrát, illemhelyjel, pihenővel, asztalokkal, ami méltó lenne itt a kápolna és a Kálvária környezetéhez. Figyelem, hogyha esetleg lesz ilyen lehetőség, akkor az alapítványunk biztos, hogy pályázni fog.
A Nógrádhoz közeli Kálváriáról, illetve az alatta álló kápolnáról Piroska Jánost hallották. Ezzel a Krisztus kereszt az erdőn már a véget ért, szokásos felhívásunkat azonban még hallgassák meg. Ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz vagy toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek bennünket, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk 3300 Eger, Széchenyi utca 5. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt az info@szentistvánrádió.hu címre várunk. Most búcsúzom a zenei szerkesztő Bilincsik Márton és a technikus Nagy Tibor nevében is. Új adással mához 2 hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották. A 2019. március 24-i adásunk ismétlése hangzott el.
Kérem a következőt.
Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi rovatunkat. Az elmúlt héten dr. Pap Erika szemész szakorvossal, retina specialistával beszélgetett a látás hónapja apropóján. Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Október a látás hónapja. A WHO legfrissebb adatai szerint világszerte több mint 2,2 milliárd ember szenved valamilyen látáskárosodásban, miközben ezek fele megelőzhető vagy kezelhető lett volna megfelelő időben történő beavatkozással. Szakértők szerint az emberek 80%-a ugyanis csak akkor megy szemvizsgálatra, ha már problémát tapasztal, holott a korai felismerés 20-30%-kal növelhetné a sikeres kezelés esélyét, és egyébként pedig sok esetben mindennapi változtatásokkal is sokat lehetne tenni szemünk egészségéért. A látás világnapja, hónapja alkalmából hangsúlyozzák ezt a szakemberek. Hát erről fogunk beszélgetni szakértő vendégemmel. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt a stúdió beszélgetés előtt már felvillantott néhány nagyon fontos momentumot, hogy valóban egy nagy problémáról beszélünk, és talán nem csak az októberi hónapot kellene a látásunknak szentelni, mert hogy bőven van tennivaló, de kezdjük talán ott, hogy doktornőnek a rendelései, mert ugye Miskolcon az Erzsébet fürdőben rendel hétfő és keddi napokon. Mik a tapasztalatai, mennyire vagyunk tudatosak a szemünk egészsége, a látásunk egészsége érdekében?
Nekem az a tapasztalatom a rendeléseken, hogy egyre több beteg jön úgymond önszántából. Tehát régebben az volt a szokás, hogy ugye csak akkor mentünk szemészorvoshoz, hogyha valami bajunk volt, és valaki küldött minket, de most már szerencsére vannak lehetőségek, hogy nem csak beutalóval mehetünk hosszú várakozás után, hosszú előjegyzéseket követően szemészeti vizsgálatra, hanem ha csak szeretnénk egy kicsit jobban odafigyelni magunkra, többek között a szemünkre, akkor is jönnek most már a betegek, hogyha nincs különösebb panasz. Ez egy nagyon fontos, mert több olyan szemészeti betegség is létezik, amely még nem okoz szemészeti problémát, tehát nem okoz látáskárosodást, de egy megfelelő vizsgálattal, akár szemfenék vizsgálattal már ezek kiszűrhetők. És nagyon sok szemészeti állapotnál ez a kulcs a látás megőrzésében, az időben történt diagnosztika és a megfelelő kezelés elindítása. És egyre többen jönnek már szerencsére ezzel kapcsolatban, hogy kíváncsiak saját magukra, hogy mi a helyzet.
Melyik az a korosztály, amely leginkább érintett a szembetegséget tekintetében, és melyik az, amelyik a leginkább megjelenik doktornőinél a rendelőben?
Igen, ez egy érdekes kérdés. Tulajdonképpen mindegyik korosztálynak megvan a saját maga betegsége, ami arra a populációra jellemző. Például gyerekeknél ugye szemüveg kérdés, ez egy nagyon fontos dolog. Szerencsére itt is már óvodában, iskolában is vannak erre szűrések, ugyanis nagyon fontos, hogyha van egy fénytörési hiba, amit ha időben felfedezünk a gyermekeknél, és ez korrigálva van, akkor a látás megőrizhető, nem alakul ki ambliópia, ez a tompa látás, amikor tulajdonképpen nem tanulunk meg látni. Ha ez későbbi időszakra tolódik, akkor sajnos ezen már nem lehet javítani, de egyre több szülő is, tehát a gyermekszemészeti szakrendeléseket igénybe veszi, és biztatóbb a helyzet ezzel kapcsolatban. A középkorú lakosztálynál, középkorú populációban, a lakosságnál ők egyébként, akik a legtöbbször jönnek hozzánk szemészeti vizsgálatra, vagyis hozzám, ő náluk igazából a legnagyobb probléma ugye a cukorbetegség, a diabétesz lenne, ugyanis ez a munkaképes lakosság vezető vaksági oka Magyarországon, de ebben még van hova fejlődnünk sajnos. Illetve az időskorú betegek esetében viszont megint egy másik féle betegség az, ami a vezető vaksági ok, ez pedig ez a makuladegeneráció, ami ugye az én specialitásom úgymond. De most már azt látom, hogy egyre több idős beteg is hajlandó elmenni szemészetre, orvoshoz. Ugye ez régen nem volt szokás náluk, hogy ők betegek és hogy orvoshoz járnak, de szerencsére a hozzátartozók is most már egyre jobban odafigyelnek, és egyre több idős beteget is el tudunk látni.
úgy mutattam be doktornőt, mint retina specialista. Mit jelent ez?
Igen, tehát a retina az ugye a látóhártyánk, abban helyezkednek el a millió-millió látóidegsejtek, és én ezzel a látóhártyának a betegségeivel foglalkozom. Vannak olyan retina specialisták, akik operálják is ezeket a betegségeket, többek között látóhártya leválás, a súlyos fokú retinopátia, a diabétesz miatt kialakult szemfenéki eltéréseket. Én a medical retina részen vagyok jártasabb. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szemészeti betegségek gyógyszeres kezelésével foglalkozom, de a diagnosztikában teljes mértékben otthon vagyok szerencsére, úgyhogy megfelelő helyre tudjuk irányítani a beteget, hogyha a gyógyszeres terápián kívül mást is igényelnek.
Szerintem minden korosztályt érintő probléma, sajnos már egészen kicsi életkorú gyermekeknél is ott látszik a kezükben a különböző okos eszközök, tehát a digitalizáció okozta kihívások, azt gondolom, hogy önöket is újabb és újabb feladatok elé állítják, mert hogy szerintem valóban minden korosztályt érint, de ez a rendelőben hogyan csapódik le, és ennek a hosszú vagy a sokáig tartó használata milyen károsodást okoz a szemnek, mert egyébként itt van egy felmérés, amely szerint a digitális eszközök átlagos napi használata akár már 7-10 óra is lehet, és ez nyilván a digitális szemfáradtság kialakulásához vezethet, és hogy már a gyerekek kezébe is napi több órát láthatjuk a különböző okos eszközöket. Ez hogyan csapódik le önöknél?
Igen, ez egy hatalmas probléma, és egyre nagyobb probléma. Tehát ugye a gyerekek már óvodáskorban megkapják ezeket a mobiltelefonokat, a laptopokat, a táblagépeket, és igen, most már létezik ez a fogalom, hogy digitális szemfárasztság, ami viszont hosszú távon káros hatással van természetesen a szemre. Azt tudjuk már, tanulmányok is igazolták, hogy a közelre nézés gyerekeknél a rövidlátást fokozhatja. Arról nem beszélve, hogy sajnos ugye a hosszú használat miatt akár fejfájás, akár szédülés is kialakulhat, ami csak azzal lehetne korrigálni tulajdonképpen, hogyha nem is letesszük ezeket az eszközöket, mert ez úgy az a tapasztalatom, hogy ez már manapság nem lehetséges, de nem folyamatosan 2-3 órát ülünk a gépek előtt, és ez ugyanúgy felnőttekre is igaz, például ugye a könyvelők, akik nagyon sokat dolgoznak számítógép előtt, mert ugye ez a munkájuk. Nekik is szoktam javasolni, hogy amennyire lehet, azért egy 20-30 percenként egy pici pihenőt tartani kellene. Ez nem azt jelenti, hogy föl kell állni, ki kell menni 10-20 percre, de a monitor elől egy picit legalább a szobában, egy kicsit a távolra nézéssel relaxálni kellene a szemünket. Ez már nagyon-nagyon sokat jelent. Ugye van egy ilyen íratlan 20-20 szabály, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy 20 percet dolgozunk a monitor előtt, 20 másodpercet próbáljuk egy kicsit relaxálni a szemünket, pihentetni azzal, hogy körülbelül 20 láb, azaz egy olyan 6 méter távolságra nézünk, és ez pontosan elég ahhoz, hogy egy kicsit a szemünk felfrissüljön.
Jól gondolom, ez egy kicsit utópiának tűnik, mert aki elkezd dolgozni gép előtt, telefon előtt, bármilyen okos eszköz előtt, azért az a 20 perc az nagyon-nagyon hamar elszalad, tehát hajlamosak vagyunk belefeledkezni a munkába, vagy akár a szórakozásba a gépek által.
Így van, ez nyilván nem fog működni a való világban, de ha már érezzük, hogy kezd fáradni a szemünk, akkor érdemes, ez egy jel már, amit a testünk küld, hogy akkor kicsit oda kell figyelni, kicsit pihenni kell. Ezzel a sok-sok kütyű használattal ugye nagyon sokszor, amit látunk a rendelésen is, a száraz szemtünetek fokozódnak, és ez érdekes módon nem csak az idősebb korosztályban, ahol már eleve könnytermelésünk csökken, hanem már a fiatalabb korosztálynál is kialakul, bepirosodik a szemük, elhomályosodik a látás, szúróérzésük van, viszkető, hasítóérzés, és nyilván ettől megijednek a szülők is, a felnőttek szintén, és szinte 5 betegből, akik ezzel a panasszal jönnek, nem egy olyan bakteriális vagy vírusos gyulladást találunk a szemen, amire ugye antibiotikumot szoktak legtöbbször felírni, hanem csak egyszerűen egy száraz szemtünet, amit súlyosbítanak ugye ezek a kütyük és ezeknek a kütyüknek a használata. Erre vannak lehetőségek, igen, hogy ezt ugye próbáljuk kezelni, ez ugye gyerekeknél nem mindig működik, de felnőtteknél szoktam javasolni műkönycseppek használatát, ami nagyon egyszerű dolognak tűnik, de nagyon jó hatással van a szemre. És ezeket a tüneteket meg tudjuk előzni ezzel, ha már dolgoznunk kell azokkal a gépekkel.
Erre vonatkozóan meg tudunk-e fogalmazni egy optimális géphasználatot, akár a gyerekek, akár a felnőttek vonatkozásába, hogy egyszerre mennyi lenne az az időtartam, amit optimálisan érdemes a gép előtt tölteni, és utána pedig ezt a 20-20-as szabályt bevezetni szépen lassan.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nincsenek erre szabályok. Általában a javaslatunk az szokott lenni, hogy óránként azért tartsunk egy pihenőt, ami nem egy 20 másodperces pihenő, mint ahogy ez a 20-20 szabályban ugye leíratlanul ki van mondva, de legalább egy néhány perces pihenőt, akár föl is állhatunk, ez nyilván nem csak a szemünk miatt fontos, hanem ugye a testünk épsége, egészsége miatt is, a hosszú ülés az eleve rossz hatással van a szervezetünkre, vérnyomást is befolyásolhatja, ezáltal ugye nyilván a keringést is, és ezáltal a látásunkat is, tehát itt tulajdonképpen minden mindennel összefügg. Tehát én azt mondom, hogy ha nagyon muszáj dolgozni, óránként tartsunk egy picike szünetet, és utána lehet folytatni.
Szerintem nagyon fontos elmondani itt októberben a látás hónapján, hogy az országban több száz optikában várják ilyenkor az érdeklődőket tulajdonképpen egy ingyenes szem- vagy látásvizsgálatra. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy egy ilyen optometrista által elvégzett vizsgálat mennyire lehet hatékony, illetve mennyire lehet akár előszobája egy szakorvosi vizsgálatnak?
Ez teljesen megfelelő egy általános szűrésre, és szintén ez a tapasztalatom, hogy szerencsére már az optikákban az optometrista kollégák is erre odafigyelnek, ugyanis optikában legtöbbször azért megy a beteg, hogy csináltasson magának egy szemüveget, akár távolít, akár olvasó szemüveget, és ők nagyon ügyesen ki tudják szűrni azt, hogy ha már nem tudnak a betegnek egy olyan optimális szemüveget felírni, ami ugye megfelelő és jónak érez a beteg. Ilyenkor küldik tovább szemészeti vizsgálatra, ez egy intőjel, hogy valami itt nem stimmel, és akkor nem csinálunk szemüveget, előbb legyen meg egy általános szakorvosi vizsgálat, szűrjük ki, hogy ennek mi az oka, nyilván többféle oka lehet ennek, és utána majd készítessünk egy szemüveget.
Szintén szakemberek mondják azt, hogy a gyermekek 30%-ának van valamilyen látás problémája, nem tudom, hogy ez doktornő meg tudja erősíteni, illetve, hogy a 40 év felettiek több mint 60%-a tapasztal öregszeműséget, ami ugye már olvasási nehézséget is okoz, és természetesen ez az életminőséget is jelentősen befolyásolja. Ki lehet azt jelenteni, hogy egyre korábbi életkorban jelentkeznek a szem, illetve a látás problémák? Tehát akár itt a digitalizáció hatására számára látszik egy ilyen tendencia?
Igen, igen, sajnos ez így van, tehát egyre több gyermek lesz szemüveges. Tehát ennek természetesen egyrészről a genetikai hátterei is vannak, de ez a sok közelre nézés, tehát ez a sok kütyű használat, ez rossz hatással van a szemre, és ez tényleg tanulmányok igazolják, mint ahogy korábban is említettem, hogy tényleg a rövidlátóságot fokozhatják. Erre nagyon oda kellene figyelni a szülőknek, hogy a gyerekek, ha már kezükben van a telefon, akkor ne 20 centiről nézzék ezt a telefont, hanem egy kicsit tartsák messzebb, és figyelmeztessék őket, és nyilván az lenne a célszerű, hogy minél kevesebbet használják, tehát óvodásoknál, tehát elképesztő időtartamot töltenek a gyerekek ezek mellett, a kütyük mellett, és ez nem csak a személyzeti, hanem nyilván a pszichés és a társadalmi fejlődésükre is negatív hatással van.
Mert van az a korosztály, ahol azt gondolom, hogy nélkülözhető, akár az óvodás korosztály, sőt én még a kisiskolásokat is ide igen. sorolnám, de ahol már nélkülözhetetlen, ott meg jó lenne valamiféle mértéket
így van,
felállítani.
Így van, nyilván a tanulás is egy olyan dolog, ami folyamatos közelrenézés, koncentrálást igényel, és eléggé túl vannak terhelve ezek a gyerekek. Ezt még tovább fokozzuk ezekkel a kütyükkel, ezekkel a okostelefonokkal, amire természetesen jó lenne egy kicsit jobban odafigyelni.
A mindennapokban mi átlag emberek mit tehetünk a szemünk egészsége érdekében, mert hogyha arra gondolok, hogy akár ha helyesen táplálkozunk, vagy nem dohányzunk, akár leszokunk a dohányzásról, akit ez érint, vagy jó minőségű napszemüveget viselünk, szokták szakemberek mondani, hogy nem kizárólag nyáron, amikor nagyon erős ez az UV-sugárzás. Szóval ezek az apró jó tanácsok hogyan hangoznak.
Így van, így van. Hát sok mindent tehetünk a szemünk érdekében. Ez elsődleges, ez természetesen az a táplálkozás. Nagyon fontos lenne, sok friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk. Ezeket általában főzés, párolás nélkül, mert ugye sajnos azok a vitaminok, amelyek a szemre is jótékony hatással vannak, ugye főzés, hosszú főzés, párolás után sajnos lebomlanak, tehát a nyers fogyasztása ezeknek kívánatosabb lenne. Így például a zöldlevelű növények, spenót, káposzta, abban nagyon sok antioxidáns van, ami jótékony hatással van a szemre is. Akár a sárgarépát is szokták még ugye említeni. Az is a nyersen a leghatékonyabb, hogyha fogyasztjuk. Nagyon fontos a hidratálás. Ez is ugye a folyadék háztartásunkat befolyásolja, ezáltal a szemszáradásos tüneteket is tudjuk vele mérsékelni, ha megfelelő vizet fogyasztunk. Ez a vízfogyasztást, tehát nem a kóla és az édes üdítőitalokat jelenti, hanem a vizet, illetve egy kis citromot, ami ugye egy C-vitamint pótol, illetve nagyon fontos lenne, még Magyarországon kevés halat fogyasztunk, kevés tengeri halat, amiben nagyon sok omega-3 zsírsav van, ami szintén jótékony hatással van a szemre, így a lazac, tonhal, tehát ezekből is többet kellene fogyasszunk, tehát ez egy jó kis életmódváltást is igényelne.
Ez lenne az úgynevezett szembarát táplálkozás?
Igen, 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 ezt lehet annak nevezni.
De aki a zöldségekkel, gyümölcsökkel, halakkal akár nem viszi be a kellő mennyiségű vitamint, ez mesterséges úton is megteheti?
Mesterséges úton is vannak megfelelő vitaminkészítmények. Én azt szoktam mondani, hogy célszerű olyan vitaminkészítményeket vásárolni, mert ezek elég horribilis összegűek, amiknek tényleg igazolt hatása van. Vannak bizonyos szembetegségek is, amelyre már vannak olyan vitaminkészítmények, amelyeket kutatásokkal is igazoltak, hogy azok tényleg hatékonyak, és én ezeket szoktam javasolni feltétlenül, hogy ezeket szedjük akkor, ha már szeretnénk vitamint pótolni.
Az imént doktornő is utalt arra, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek ugye, amikor közelre néznek, és hosszú időn keresztül, akkor az nagyon rontja a látásukat, a szemüket. Szokták hangsúlyozni szakemberek, hogy nagyon fontos, hogy időnként kinézzünk, és messzire nézzünk, akár a szabad levegőn, mert hogy akkor tornáztatjuk a szemizmainkat?
Igen, ez tulajdonképpen egy szemtorna, és az a legnagyobb gond ezzel, hogy amellett, hogy ezek az elektronikus eszközök ugye megjelentek, egyre kevesebbet töltenek a gyerekek a szabad levegőn. Célszerű olyan sportokat is választani a gyerekeknek, amiket kint tudnak űzni. Tehát akár egy kinti fociát, régen ugye mi kint töltöttük az időnket, távolban néztünk, kevesebbet néztünk közelre, kevésbé erőltettük meg a szemünket, és igen, mindenféleképpen célszerű pihentetni ilyenkor a szemet. Tehát, hogyha tanulunk a gyerekekkel, vagy tényleg azt látjuk, hogy nagyon sokat nyomkodják ezeket a kis táblagépeket, akkor mindenféleképpen célszerű akár egy 10 perces sétát is tartani velük, ha rá tudjuk őket beszélni, hogy mozduljanak ki a szobából, de ez alapvető fontosságú lenne, igen, a látás megőrzésében. A gyerekek nagyon érzékenyek is ezekre a dolgokra egyébként.
Mondhatjuk, hogy ez az októberi látás hónap, illetve látás napja, majd talán jövő héten csütörtökön, ez erre is ráirányítja a figyelmet, hogy sok még a tennivaló ezen a területen. De így október van. Nem csak a látás hónapja, hanem az idősek hónapja és a szépkorúak hónapja, és tulajdonképpen akkor innen jut eszembe, hogy a makula degenerációról is beszélgessünk, amit egész pontosan mit jelent? Mert hogy az idősebb korosztály érintett?
Igen, a makula degeneráció az 50 év feletti korosztályt érinti. Ez egy degeneratív betegség tulajdonképpen. Szokták mondani nagyon aranyosan a betegek, mikor jönnek hozzám, hogy nekem sárga foltom van. Hát mondtam, hogy igen, a szerencse, mert a sárga folt az az éleslátás helye, a makula, ami mindenkinek van. És ez a makula degeneráció, ez a sorvadás, hogy a nevébe is benne van, ezt a úgymond nagyon pici, néhány milliméter nagyságú átmérőjű területet érinti a látóhártyánkon, ami kívülről nem látszik. Ez csak pupillatágítás után lehet teljes mértékben vizsgálni, és ez a makula degeneráció ennek a sárga foltnak, a makulának a sorvadásos tüneteit, illetve betegségét jelenti tulajdonképpen.
Hogyan történik ennek a problémának a vizsgálata, és milyen kezelési lehetőségek vannak?
A vizsgálata, szerencsére vannak nagyon modern műszereink, amik az egész világon helytállnak. Egy alapszemészeti vizsgálattal is már sokszor ki lehet szűrni, mert a beteg panaszai alapján gyanakodhatunk arra, hogyha már előre haladottabb helyzetről van szó, hogy így gyanú van arra, hogy ez egy makula degeneráció lesz. Egy általános szemészeti vizsgálat, ami a szem előső felszínét, illetve a szemfeneket vizsgálja, már egy jó kiinduló pont lehet, de ehhez egy pupillatágítás mindenféleképpen szükséges, ami teljesen fájdalmatlan. Egy csepp pupillatágítót kap a beteg, várunk egy néhány percet, megtágul a pupilla, és nagyon szépen belátunk a szem belsejében, meg tudjuk vizsgálni a retinát, az éleslátás helyét. Utána kicsit kellemetlen, mert az olvasási képességet ez egy picit befolyásolja, de ez egy néhány óra múlva visszatér, tehát maradandó károsodás nem okoz, mert ez is egy kérdés szokott lenni, hogy pupillát tágítunk, akkor most mi lesz? Hát semmi.
Ez a vizsgálathoz egy
ez a vizsgálathoz tartozik,
momentum.
Így van. És van egy nagyon profi készülékünk, ez az optikai koherencia tomográf nevezetű OCT, így van a köztudatban, amely pontosan, szinte szövettani pontossággal metszeteket tud készíteni a látóhártyáról, ami tulajdonképpen 250 mikrométer vastagságú átmérőben, és még azon belül is 10 rétege van, és tényleg minden apró eltérést megmutat nekünk. Ez is egy teljesen fájdalmatlan vizsgálat. Ez már nincs benne ugye az alapvizsgálatokban, de ha gyanú van, akkor ezt is meg szoktuk csinálni, felajánljuk ennek a lehetőségét, de mivel fájdalmatlan, ezért el szokták fogadni a betegek.
Ha beigazolódik a gyanú, akkor melyek a kezelési lehetőségek?
A kezelési lehetőségek attól függenek, hogy ugye melyik típusa van a betegnek. Két nagyobb típust különböztetünk meg. Az egyik az a száraz típus, ilyenkor az éleslátás helyén sorvadásos tüneteket látunk. Ez okozza a látásromlást. Ilyenkor ez nagyon lassú, több 10 év alatt okoz látásromlást. A háromnegyed része a makula degenerációs eseteknek szerencsére ebbe a típusba tartozik. Erre megfelelő vitaminkészítményeket tudunk ajánlani, amelyeknek igazolt hatása van. És ez tulajdonképpen, mivel egy genetikai hátterű betegség, meggyógyítani nem lehet, de kezelési lehetőség van, és ez a vitamin, ez 35%-kal lassítja a látásromlást, ami jelentős. A nedves típus, ami egy sokkal nagyobb hirtelen fokú látásromlást okoz, erre már a vitaminkészítmények nem elegendők, erre egy olyan injekciós kezelés létezik, amelyet be kell adni a szem belsejébe, ami rémisztően hangzik, de nagyon szuper érzéstelenítő cseppeink vannak, és így igazából a beteg nem igazán érez belőle semmit, de ezzel egy stabilitást el lehet érni.
Ez tehát a két típusa, ugye, a makuladegenerációnak, és hát gondolom, hogy az életmód, az életvitelváltás, a vitaminok, a megfelelő táplálkozás, vagy akár a dohányzás elhagyása, az mind-mind hasznos tanács lehet a makuladegenerációval kapcsolatban.
Így van, nagyon-nagyon sok kutatásban benne voltam én is már, amikor ezt felfedeztük ezt a betegséget, és ugye elkezdtek kialakulni rá ezek a kezelési lehetőségek, ez legfőképpen a nedves típust jelenti, tehát az injekciós kezelést. Az egyedüli olyan befolyásolható tényező, amiről egy-egybe ki tudták mutatni, hogy rontja az alapállapotot és felgyorsítja a progressziót, ez a dohányzás. Tehát aki dohányzik, mindenféleképpen érdemes elmenni szűrővizsgálatra, így van.
Hogy letenni a cigarettát.
Vagy letenni a cigarettát.
Ez a legjobb lehetőség.
Pontosan, igen. Így van. Ez egy befolyásolható tényezőként jelenik meg, mert itt a genetikai hátteren nem tudunk változtatni, de a dohányzást azt mindenféleképpen
le kell tenni.
A szokásokon lehet, így van, és kell is.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Papp Erika szemész szakorvossal, retina specialistával beszélgetett a látás hónapja apropóján. Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.